Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a kőbe zárt múltunk szerkesztő műsorvezetője Nagybodó Tibor. A tartalomból: november a csend hónapja, a temetőkben mécsesek fénye lobban, és a történelem is megszólal a sírok között. De vajon mit üzennek nekünk az elmúlás helyei, hogyan alakultak a halottak napi hagyományaink, és mit mesél a temetők világa az egykor élt közösségekről? Jó tudni, hogy a történelem nem csak a könyvek lapjain, hanem a fejfák között is ott él, csak épp figyelni kell rá. Témánk: a múlt üzen a csendből, avagy november nem más, mint a halottak és a csend hónapja. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket SMS-ben írhatják meg, 0740-274-165, tehát 0740-274-165. Műsorunk webkamerán keresztül is követhető, nézhető, elérhetőség marosvásárhelyradio.ro. Köszöntjük a kőbe zárt múltunk mikrofonjai előtt Benkő József történészt, a Maros megyei Erdély Magyar Közművelődési Egyesület alelnökét, az Erdély Emlékmű Gondozói és Történelmi Értékmentő Csoport alapítóját. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást, számomra egy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és köszöntelek is téged, Tibor barátom. Hát a legaktuálisabb erről most beszélni, hisz a holtakról, a lelkükről, a szeretteinkről, a nemzet nagyjainkról fontos megemlékezni, és pont ezen a napon, hogy megtehetjük, ez egy nagy dolog. És fontos lesz azt is tisztázni, hogy a történelem folyamán hogyan is alakult ki a halottak napja, és hogyan mosódott össze úgymond a reformáció napja, ugye, ami október 31-én volt, majd ugye a Mindszentek napja, ami hivatalosan november 1-én van, majd ugye a halottak napja, amit például a katolikusok november 2-án tartottak.
És most hát kezdődjön a kőbe zárt múltunk rendhagyó műsora, azonban mielőtt a mai témánkra térünk, hasznos lenne, jó lenne, ha elmondanánk mindenkinek, a hallgatóknak tehát, hogy mit kell tudni Benkő József történészről, vagyis hol kezdődik a te történeted?
Az én történetem itt kezdődik, Marosvásárhelyen. Itt születtem 1988-ban. A Kövesdombon végeztem az iskolát, a liceumot, majd a sportliceumba kerültem, és majd ezt követte a kolozsvári tanulmányom, történelem, levéltár szakot végeztem az egyetemet, majd követte a mesteri, nemzetközi tanulmányok, és majd ezt követte a doktori, amiben most is benne vagyok, és ezen a vonalon inkább így a hat történelem felé szeretnék szakosodni.
Érdekel minket az, hogy miért lettél történész, és konkrétan példával is élhetünk, miért választottad ezt a szakmát?
Hát először is már tisztelem a történelmet, szeretem, és a régi az valahogy nekem mindig is a tisztább volt, a jobb volt, és valahogy ugye a gyökereinkhez nyúltunk vissza, amiből mindig lehetett meríteni valami jót, valami tisztát. Én mindig is tisztelettel és megbecsüléssel fordultam az elődjeim fele, a nemzetem fele, úgyhogy valahogy ez így már nagyon korán eldőlt bennem, hogy történész leszek, és a múlt felkutatásával fogok foglalkozni. Természetesen ez sokban közbejátszott az is, hogy a nagyszüleim részt vettek úgy 1848-as szabadságharcban, mind az első majd a második világháborúba is, tehát volt azért egy ilyen hadtörténelmi indítatás is a családba, és ezek az ők emléktárgyaik, dokumentumaik, fényképeik, ezek szerencsére megmaradtak, megőrződtek, és valahogy úgy innen indult az egész, hogy volt egy kincs, amit úgy gyerekkorom óta megőriztem, csodáltam, akikre úgy felnézhettem, és akkor innen bontakozott az ki, hogy ezt így bemutassa másoknak is, tovább vigyem, és mások értékeit, kincseit, történelmi emlékeit felkutassam.
Mit jelentenek neked ezek a kincsek? Illetve, hogyha valamit találsz, akkor azt hova teszed, feljavítod, elviszed valahova, ahol átmentik, megmentik, múzeumba, vagy te saját magad őrzöd ezeket? Mit jelentenek neked ezek?
Tehát a kincsek, vagy lehetne nevezni relikviáknak is, tehát ezek mind olyan tárgyak, amik régiek, amikről már általában nem beszélünk, vagy amik bekerültek egy fiókba, vagy egy padlásra kerültek. És ugye a legfontosabb elsősoron az, hogy ezeket megmenteni, kellőképpen tárolni, majd restaurálni, és ugye végső soron ezeket majd kiállítani, bemutatni a nagy közönség számára. És hogy mit jelent a kincs konkrétan, vagy mi számomra egy kincs. Minden olyan tárgy, ami egy olyan információt hordoz, ami a múlttal kapcsolatos. Legyen ez egy régi levél, egy régi fénykép, legyen egy jelvény, egy kitüntetés. Nyilván, hogy azok a legértékesebb emléktárgyak, amelyek konkrétan valami írásosat is hordoznak maguk után. Most, hogy példázzak, nem mindegy, hogy megtalálok egy régi naplót, vagy egy fogságból írt levelet, vagy egy fényképet, amin van több információ, vagy csak egyszerűen megtalálok egy pénzérmét. Úgyhogy nálam így van a rangsorolás valahogy.
Van egy ismerősöm, aki elmondta, hogy ő úgy jár az utcán, hogy nézi állandóan a járdát, hát ha valamit talál a földön. Na most a te esetedben akkor hogy van ez, ezeket a kincseket, relikviákat, hogy lehet megtalálni, keresni kell, vagy csak az ember úgy egy szerencsés napján rábukkan ezekre, és akkor örvend neki, és akkor tudja, hogy továbbiabban mit kell tennie vele?
Hát igazából nem tudom, erre szerintem úgy születni kell, mert lehet melletted a földön mondjuk egy középkori pénz is, hogyha téged ez nem érdekel, észre se veszed. Tehát benne kell legyen valahogy a véredbe, úgy kell felnőjél, hogy értékeld, ami régi, és szeressed, és ne legyen az egy kacat számodra, az egy teher, amit sajnos a legtöbb ember kidob, amitől megszabadul, ami a régit idézi, az rossz, az elavult. Na, én teljesen másképp látom ezt. Nyilván, hogy az én esetemben nem csak az van, hogy sétálok az utcán, és meglátok valamit, hanem igen, keresem, kutatom, és ugye az, hogy a családban megmaradt egy nagy számú ilyen irat és emlékanyag, emellett régi bélyegek, régi pénzek, jelvények, kitüntetések, ez volt az indítatás, ami azt mondta, hogy ezt nem hiába őrizték meg az őseim, ezt gyarapítani kell, és ugye az sem mindegy, hogy csak valamit gyűjtesz. Gyűjtesz, mint egy hörcsög, berakod a fiókba, megnézed, a saját magad örömét leled valamibe, ez nem elég. Ez is jó, olyan szempontból, hogy megmentődnek a tárgyak, de hogyha a végén ez valahogy a nagy közönség elő nincs tárulva, nincs bemutatva, akkor ugyanúgy elveszett, mert miután te meghalsz, hogyha mondjuk nem került egy olyan intézménybe, vagy nincs egy olyan személy, aki ezt értékeli, vagy tovább vigye, ugyanúgy a szemétbe, a tűzbe, vagy bárhol végezheti, ahol tönkre megy, vagy megsemmisül.
Történelmi szempontból, vagy szempontokból mi az, aminek a legjobban örülsz? Mert hát többféle történelmi tárgy van, lehet ez egy, ahogy mondtad az előbb, lehet egy könyv, lehet egy nyaklánc, lehet egy bélyeg, lehet egy érme, lehet egy kard. Mi az, ami neked a legtöbbet jelent a te esetedben?
Hát az én esetemben, de szerintem a történészek és a történelem esetében is az a legfontosabb, ami elvesztődött volna, és én megmentettem. Az én esetemben mivel több mint 600 interjút készítettem háborús veteránokkal, ez a legértékesebb, mert ez egy olyan dolog, ami elvesztődött volna. És én ezeket az interjúkat megmentettem, ezeket a visszaemlékezéseket, ezek különálló élettörténetek, mindenkinek a sorsa, és ezek megvannak, meglettek mentődve, és ez az egyik legértékesebb, ami igazából nem is egy kézzel fogható tárgy, hanem amit majd szeretnék egy könyv vagy egy publikáció formájában majd közkincsé tenni. Ez a legértékesebb munkám véleményem szerint, amit 20 év alatt összegyűjtöttem. És csak utána jönnek az emléktárgyak, amik azokban, hogyha tárgyakról beszélünk, fényképek, dokumentumok, naplók jelentenek számomra.
Apropó, elkallódnak, elvesztődnek. Vannak olyan helyzetek, amikor egy történész, nem kimondottan itt Erdélyben, Romániában, de valamire rábukkan, valamit talál, egy temetőbe, egy sírba, vagy bárhol, egy elhagyott ház padlásán, és olyan kincsek, értékek kerülnek a tulajdonába, ami egyértelműen, amelyeknek a múzeumban lenne a helyük. Mégis, itt most nem mondunk neveket, de előfordul az, hogy a történész, aki megtalálta, annyira örül ezeknek, hogy inkább megtartja magának. Ilyenkor mi a helyzet? Hogy lehet megkerülni azt, hogy a történész tényleg olyan helyre vigye el ezeket a dolgokat, ahol ténylegesen a helyük van?
Hát ugye itt több kategória van. Nyilván, hogy ami annyira régi, például, mit tudom én, őskori, középkori tárgy. Tehát ilyesminek nyilvánvalóan állami múzeumban van a helye. Ami modernebb, beszélek az 1800-1900-as évekből, olyan emléktárgyak, legyen az bármi, egy régi irat, egy katonai zsoltkönyv, vagy egy régi fénykép, nem feltétlenül a múzeumban van a legjobb helye. Mert egy történész is ezeket könyv formájába, vagy online téren be tudja mutatni, ahol az információ ugye tovább megy, vagy ugye ezekből lehet komoly kiállításokat szervezni. Szóval szerintem ezt kell elkülöníteni, hogy ami így közelebb áll hozzánk, ami a Tatám, Nagy Tatám korszaka, mondjuk az 1800-as évekig, azt nem feltétlenül a múzeumban vinném, inkább egy, hogyha nem is én, akkor egy olyan csoportot, egy olyan egyesületet keresnék meg, aki ezzel foglalkozik, akinek ez a szakterülete, hisz ugye az állami múzeumok eléggé le vannak terhelve, kevés költségvetésük van, de ami tényleg ilyen patrimoniális jellegű és nagyon régi, azoknak ott a helye, az újabb tárgyaknak pedig lehet a helye egy történésznél, lehet a helye egy online felületen, vagy lehet a helye akár a mi csoportunkban is, aminek ugye az a célja, hogy majd egy állandó kiállító teret létrehozzon, és ami ezekről a modernebb tárgyakról, az 1800-1900-as évekbéli tárgyakról fog szólni.
Tudomásom szerint, és igen, erre törvény is van, mégpedig az, hogy minden talált tárgy, ami 250 évesnél régebbi, az automatikusan egyből az állam tulajdona. Az államnak kell eldöntenie, hogy az a tárgy hova kerül, vagy van beleszólása a történésznek is, vagy nem kimondottan a történésznek, hanem annak, aki megtalálta ezeket.
Hát a földbe talált tárgyakról beszélünk ebben az esetben. Tehát, hogyha én a családi házon padlásán találom meg a nem tudom melyik szépszülőmnek a középkori nemesi oklevelét, attól még mindig az enyém. Azt én nem kell leadjam sehová. Tehát erre azért nincs törvény. Az egy másik kérdés, hogyha én ezt értékesíteni akarom, vagy ki akarom vinni az országból. Na, arra viszont már van törvény. Az, amit földbe találsz, az elvileg minden az állami, hogyha nem olyan régi, nem 200 vagy 250 évnél idősebb, nyilván az ember megtarthatja. Ami annál régebbi, ott már ugye a múzeum specialistáival kell konzultálni, és nyilván ami kincs jellegű, patrimoniális, ami nemzeti kincsnek számít, azt mindenképpen ugye le kell adni a múzeumba.
És hogyha a földbe találtad, de a te telkeden találtad, akkor mi a helyzet?
Mert nem számít. Tehát minden, ami a földben van, hát a te telkeden lehet mondjuk gáz is, vagy kőolaj is, az se a tiéd, az is az állami.
Hasznos volt a válasz, és megérte, hogy egy kicsit elkalandoztunk, de kanyarodjunk vissza hozzád. Mit tudsz nekünk elmondani konkrétan a történelem iránti érdeklődésedről és az eddigi tevékenységedről?
Hát ugye 20 éve aktívan végzem a munkámat, ami nekem munka, ami hobbiként indult, és aztán munka lett. Ugye előbb, amint említettem, az élőket kutattam fel, mert az ugye fontosabb volt, és csak utána jöttek úgymond a holtaknak a felkutatásai, ugye a temetők, hadisírok, emlékművek, és ez is olyan, úgymond ez a rész egy ilyen autodidakta módon jött. Nekem sose volt tervembe az, hogy én a temetőket járjam, vagy az emlékhelyeket, csak egyszerűen egy idő után elkezdett zavarni, mikor elmentem egy emlékmű mellett, és néztem, hogy milyen rossz állapotban van. És fájt a szívem, s a lelkem, s azt mondtam, hogy de ez nem olyan nagy dolog, hogy az ember rendbe tegye. Egy pár nap, egy kis pénz, egy pár lelkes ember, és már is vissza tudjuk adni a régi fényét. És nekem ez a legnagyobb boldogság, mikor valamit felújíthatok, valamit szépé tehetek, és úgymond ezzel behozhatom újra az élők világába azt, ami már rég letűnt, amiről már nem beszélnek. Szóval ez volt az egyik, és a másik az, hogy temetőkbe miért kezdtem el járni. Hát ugye az emberek nem szívesen járnak a temetőbe. Tehát általában vagy azért mennek, mert megemlékeznek, vagy azért mennek, mert valaki meghal, vagy viszik őket. Tehát ez a három lehetőség van. Nyilván én sem megyek szívesen a temetőkbe, viszont olyan helyeken, ahol már sok helyen nem élnek magyarok, olyan településeken, akkor ott hova mész? Megnézed a főteret, és akkor elmész a temetőbe, mert ott vannak az őseink. És akkor innen jött az, hogy azért egy-egy olyan emlékművet, sírt, ami tényleg valaki személyiséghez köthető, vagy akár hadi esemény során esett el valaki, akinek ugye még kevesebb hozzátartozója van, vagy ki tudja, hogy hol van hozzátartozója, akkor ezeket felújítani és gondozni. Igazából a legelső ilyen komolyabb tevékenység az interjúzásaim és a gyűjtésem mellett, mert ugye a háborús veteránok interjúzása mellett tőlük összegyűjtöttem a fényképeket, dokumentumokat, amit természetesen ideadtak adományképpen, hogy ezeket majd könyvformájába be fogom mutatni, és majd egy állandó kiállítóhelyen is ezek bemutatásra kerülnek, és ezek után itt volt a közelünkbe, ugye a Nyárád mentiek szent hegye, a Bekecs. És oda sokat jártunk kirándulni, nagyon szerettem a természetet is, és valahogy akkor ott az ember úgy találkozik motamó fizikailag a természetbe, a történelemmel. Mert ugye ott van egy régi írásos kő, ott van egy lövészárok, és akkor érzed azt, hogy valahogy úgy részese vagy annak a régi történelmnek, is ott vagy helyszínen. Na ez egy másik olyan érzés, ami lehet valakinek csak egy árok, vagy egy kő. Nekem ugye ez nagyon sokat jelent, és itt külön kiemelném a Berekmiri Árpád Robert történész kollégámnak a segítségét, hisz ő volt az, aki úgy tudományosan belevitt ebbe a történelmi világba, és akkor ugye a Bekecsre sokat jártunk kirándulni, és akkor ott voltak ezek a hadisírok, volt ugye a fenti emlékmű, amit a 40-es években állítottak a helyi frontharcos szövetségek, ott 6 elesett katona nyugszik az első világháborúból, akkor először azt mondtam, hogy ezt jó lenne felújítani, felújítottuk, mindig volt egy pár lelkes barát, társ, aki mellettem volt, akkor utána került oda egy kerítés, és akkor ugye szép lassan ez a tudástáram úgy bűvült, meg tudtam, hogy a falu erdeinél is van egy haditemető, ahol 27 katona is, 27 magyar katona és 2 bosnyák nyugszik, ide aztán állítottunk 25 nyírfa keresztet, az emlékművet itt is felújítottuk, úgyhogy valahogy innen indult ez az emlékmű gondozás és hadisír gondozás, tehát a Bekecs tetejéről nekem.
Az érdekes az, és ezt többször elmondtuk már a kőbezárt múltunkban és ennek a sorozataiban, hogy olyan világot élünk, hogy egyre ritkábban járunk templomban. És egyre ritkábban járunk temetőkbe is, de hogyha neked most meg kellene fogalmaznod azt, hogy mit jelentenek pár mondatban neked akkor konkrétan ezek a szent helyek és ezek a temetők, akkor mi lenne az a két-három mondat? Mit jelentenek neked? Ezért, mert célszerűen te másképp látogatsz meg ilyen helyeket, mint például az, aki minden évben egyszer elmegy a temetőbe november 1-én halottak napján, vagy a reformáció napján, vagy minden szentek napján. Úgy gondolom, én úgy érzem, hogy te teljesen másképp közelíted meg ezeket a helyeket, és érdekel ez a pár mondatod.
Hát most lehet, hogy ez így egy kicsit furcsán fog hangzani, de például a Bekecsen, az idén is, amikor voltunk, pénteken kimentünk, és felújítottuk a faluerdély temetőt, ugyanúgy fenn a Körtvérsmezőn is az emlékművet, és akkor visszamentünk a faluerdélyhez, és ott aludtunk. Egész nap esett az eső, és amikor így befejeztük a munkát, kistött a nap. És úgy éreztem azt, hogy valahogy ez úgy értékelve van, valahogy ez így, nem tudom, mint hogyha így a holtak szelleme úgy azt mondta volna, hogy köszönöm, mintha jó Isten azt mondta volna, hogy na, ez igen, fiúk, megcsináltátok mindig, még így is ezekbe a körülményekbe. És érdekes módon, hogy ott alszunk a sírok mellett, sose éreztem azt, hogy most féljek, vagy hogy kísértenek a szellemek, vagy a holtak, hanem csak azt éreztem a megnyugvást, a csendet, a megnyugvást, a szépet, a jót, tehát hogy valahogy nekem ez jön át, és minden egyes sírt vagy emlékművet, amikor felújítok, és hazamegyek, és otthon lefekszek, akkor tudom azt, hogy tettem valamit a közér, és olyan jól érzem magam.
Köszönjük az őszinte válaszod, és beszéljünk most arról, hogy hát milyen ma történésznek lenni, és részben már érintettük azt, hogy mi a szép ebben a szakmában, de úgy látom, hogy van még mondani valód.
Tehát konkrétan történésznek lenni szép, de ebből megélni nem lehet. Tehát hogyha valaki arra gondol, hogy ebből éljen meg, az úgy elég savanyú szőlő. Tehát szép történésznek lenni, és az, aki történész lesz, szerintem kell szeresse ezt a szakmát, kell szeresse a történelmet, mert ez nem egy olyan szakma, mint hogy nem szerettem az orvoslást, de azt választom, mert abból jól lehet megélni. Viszont amellett, hogy szép, és kell szeresd, és nem tudsz ebből nagyon megélni, nyilván van egy ilyen egy kalap alá vevés is, hisz ugye a történészeknek mindenkinek megvan az ő időszaka, periódusa, amivel foglalkozik, amit szeret. Ugye az én esetemben inkább az 1848-tól egészen 1945-ig bezárólag ez az én kutatási területem, ez az, amit én úgy szeretek, ebből is inkább mondhatni az első és második világháborút. De hogyha valahova elmegyek és azt mondom, hogy történész vagyok, akkor úgy tekintenek rá beskatolyázva, hogy történész, ő mindent kell tudjon a történelmről. Hát nagyon nagy a történelm, nagyon szerteágazó, és akkor ugye valaki csalódott, hogyha most engem pont az ókori görög történelmről fog kérdezni, vagy a középkorról, és azt fogom mondani neki, hogy te figyelj, általános dolgokat mondhatok erről, de hát ez nem az én szakterületem, és most akkor így ne várj el nagy dolgot. Meg az, hogy bárhova elmész, ahogy kiderül, hogy neked ez a szakmád, akkor ugye lehet, hogy pont az egy nap, vagy két nap az életemben, amikor lehet én is egy kicsit pihennék, és úgy egyéb dolgokról beszélnék, mint a történelmről, de ez alól nem lehet kibújni, hisz te vagy a történész. Nem tudom, ez valahogy úgy van, mint a lelkész. Az is bárhova elmegy, az ő témakörébe kérdezik, arról kell beszélni, a történésszel is valahogy így van, hogy ez alól nem lehet kibújni, de hát én ezt vállalom és szeretem, elfogadom, és itt zárójelbe kijelentem, hogy én nem az a történész vagyok, akinek dátumokról, meg számokról szól a történelm. Én az a történész vagyok, aki szereti megfogni a történelmet és ember közelivé tenni.
Apropó számok, és kiragadok egy mondatot az előbbi válaszodból, hogy mindent tudni a történelemről, mégis áldozzunk egy-két percet arra a válaszodra, hogy ebben a szakmában? Mekkora szerepet játszik a hitelesség, és mégis a történelmi adatok kezelése?
Hatalmas szerepet játszik. Én már gyerekként, hogy mennyire fontos a történelm, és hogy mekkora ferdítések vannak a történelemben. Mert ugye minden korszaknak megvolt az adott történésze. És az az adott történész afele ferdítette a történelmet. És ez egy nagyon rossz dolog. Tehát valahogy most az, hogy konkrét dolog, tehát a történelem az is egy ilyen puhány dolog, mert ezelőtt 500 éve vagy 200 éve nem voltunk ott. Pontosan, annyira pontosan nem tudhatjuk, hogy mi történt. Vannak leírások, vannak visszaemlékezések, maximum festmények. De hogy mindenki valamilyen szinten torzított, vagy csalt, vagy beletett egy vesszőt, egy ést, egy bármit, és az már megváltoztassa a történelem menetét. És mondjuk azt mondaná a laikus ember, jó, de a mostani világban felveszik a hangot, vagy lefilmezik, és akkor az biztos? Hát az se biztos. Hát most például a mesterséges intelligenciában nem is tudod eldönteni, hogy mi az igaz. Hogy az a videó hiteles egy eseményről, lehet, hogy azt videózzák holnap, hogy itt a főtéren Trump beszél. Simán. Meg tudják csinálni. És van, aki el is hiszi. Közben nem volt itt. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes ez a téma. Ami nekem így kikristályosodott, az az, hogy három részre bontom. Egy, az emberek visszaemlékezései. Kettő, könyvek, levéltár. Három, terep. Amikor kin vagy a helyszínen. Na ezt a hármat ötvözve talán tudsz egy középutat kapni úgy, hogyha úgy műveled ezt a szakmát, mint történész, hogy ezért téged nem fizetnek, vagyis ha fizetnek is, nem ebből élsz. Mert ha ebből élsz, akkor azt kell írjad, amit mond az, aki fizet. Úgyhogy szerencsére én nem vagyok ebben a helyzetben.
Visszakanyarodunk a mai témánkhoz, és megérte, hogy ezekről a dolgokról beszélgettünk pont azért, mert így mindenki rájöhet és érezheti azt, hogy hogy fog most a történelem kapcsolódni ehhez a naphoz, november 1-éhez, ugye tegnap volt a reformáció napja, tegnap előtt, bocsánat, következik Mindenszentek napja, halottak napja van november 1-e, tehát történész úr. Honnan ered november, a halottak hónapjának a hagyománya, miként alakult ki a Mindenszentek és a halottak napja megünneplése?
Ez ugye nem az én témám, viszont ez nagyon aktuális, és ezért is fogok erről egy kicsit beszélni, és még nekem is új dolgok jöttek, hiszen ennek utána kellett én is nézek. Hát ugye a reformáció napja az október 31-én tartott ünnep, ugye annak emlékére, hogy 1517-ben Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára állítólag kifüggesztette a 95 tételt, ami a bűnbocsátó levelekkel kapcsolatos volt. Na például most az új kutatások szerint állítólag először levélben küldte el ezeket a feletteseinek, ez például számomra is egy új dolog volt, és akkor ugye ott van a Mindenszentek napja. Tehát nagyon sokan nem tudják, hogy csak annyit tudnak, hogy halottak napja, november 1-e, jobbik esetben, rosszabbik esetben, csak annyit tudnak, hogy Halloween. És tehát ugye a Mindenszentek napja az azt jelenti, hogy az üdvözült lelkek emléknapja, vagyis ez lenne a magyarázata, amely a 741-ben harmadik Gergely pápa idején jelent meg először a megemlékezés napjaként, ugye november 1-én, és annak idején, de még elég sokáig, sőt szerintem még mai napig is vannak olyan helyek, ahol a harangukat megszólaltassák a halottak emlékezetére, akár egy-két órán át. Na most ugye ott van a halottak napja megemlékezés, ugye ahol az elhunytak üdvösséget még ugye nem érték el, még a tisztító tűzbe vannak, ugye, és akkor róluk is megemlékezünk. Na és ez például a katolikusok szerint ez november 2-án van. Úgyhogy igazából itt van három, most nem mondanám, mert ezek nem feltétlenül ünnepek, hanem megemlékezések, történelmi események, amit úgy valahogy úgy összemosódott, és ez az egész három így elsőben, november 1-ében összpontosult. Tehát a reformáció október 31-én, az üdvözültek lelkeknek az emléknapja, ugye ami november 1, és a még üdvösséget el nem ért tisztító tűzben lévő híveknek ugye az emléknapja, amit ugye a katolikusok november 2-án tartanak. Ha most azt kell tudni, hogy az ókori rómaiak a hőseiket, az őseiket, a rokonságot, a hozzátartozóikat nagyon tisztelték, istenként, félistenként. És ez a holtaknak a tisztelete, ez valahogy már abból az időkből megmaradt, amúgy létezett ez a Ferália neve volt, és ez azt jelentette, hogy február 13 és 21-e között virággal kidisztették a sírokat, sót helyeztek el rájuk, ez idő alatt bezárták a templomokat, nem kötöttek házasságot, és úgy hitték, hogy az elhunytak lelke ezekben a napokban feljön a síra, és fogyaszt az ételből, mert ugye szünetel az alvilági büntetések, szünetelnek, és az elhunytak lelkei is pihennek. Amúgy az egyházban először 998-ban ünnepelték önállóan ezt a halottak napját, és a Szent Odilló Klunyi Bencis apát kezdeményezte. Magyarországon a halottak napja fokozatosan a katolikus egyháztól átvette ugye a többi vallás is, és akkor úgy a november 1-ére összpontosult, de például nem mindig gyújtottak gyertyát. Például a protestánsok nem gyújtottak gyertyát, csak október 31-én kimentek a temetőbe, és úgy nevezték, hogy a lelkeknek az emlékezete, és ugye virágot vittek. De például a zsidó hagyományoknál a Mózes halálához köthető halottakról való megemlékezés volt a legerősebb, sokan a Jom Kippur ünnepekkor emlékeztek meg a holtaikról.
Beszéljünk arról is, hogy ez is a mai műsorunk egyik kérdése, témája, hogy miként változtak a temetkezési és az emlékezési szokások az évszázadok során, és mit őriztünk meg a régiekből, és mi az, ami eltűnt, ami már nincs, ami eltűnt véglegesen?
Sok minden átalakult. Például kaptak nagyon-nagyon-nagyon régi sírokat, mondhatni ilyen őskori sírokat is, ahol már a nő mellett ott volt egy csokorvirág. Tehát a virág szerintem a legősibb, legrégebbi dolog, amit vittek az elhunytakhoz. Úgyhogy az a dolog, ami megmaradt. És hát ami eltűnt, sok minden eltűnt, nyilván, hogy régebb más volt a hiedelemvilág. Másképp hittek a túlvilági életbe az emberek, és azt gondolták, hogy ha mondjuk a sírba beraknak edényeket, felszerelési tárgyakat, értékeket, pénzt, aranyat, stb., hogy azt majd a halottak, a holtak a túlvilágon majd ezt használhassák, és ugye, hogyha például az egyiptomiakat vesszük, akkor ott láthatjuk, hogy emellett a gazdag leltár mellett milyen hatalmas építményeket húztak. Nyilván ezek mai napig is megmaradtak, csak épp nem piramist húz egy gazdag ember, hanem mit tudom én, egy családi kriptát, egy egyszerű vagy szerényebb ember, ugye egy sírhelyet. Na most olyan szokások is voltak, hogy ugye a halottaknak a szemére pénzt helyeztek, vagy a szájába helyeztek pénzt, akkor ugye ezek tömire megszűntek, van, ahol még például ezt is tartsák, de ilyen is volt, hogy a holtakat lekötözték, mert ugye az volt a gyanú, hogy boszorkány, vagy akár vámpír, vagy egy csomó minden volt, akitől féltek, lekötözték, leszegezték. Ugye ott volt a régi időkben az, hogy létezett a hamvasztás is, ami ugye a mai napig is megmaradt. Szerintem ami még nagyon-nagyon, hát ami még az őskorban mondjuk csak egy kőhalom volt egy síron, tehát az, hogy többnyire földbe kerültek a holtak, vagy elégették őket, és az, hogy próbálták megjelezni, megjegyezni a szeretteiknek, vagy mit tudom én, egy vezetőnek, egy vezérnek a sírhelyét. Tehát ez az, ami úgy nagyon megmaradt, mert ugye római időktől kezdve manapságig is az a sírkő, a felirattal az volt a legfontosabb, és Hát igen, mind annak idején egy harcossal, hogy eltemették a kardot, vagy a közeli tárgyait, vagy a lovait. Ez azért még mai napig is valamilyen szinte megmaradt, mert ugye egy hősi halott katonával ugyanúgy eltemetik a kitüntetéseit, vagy egyenruhába temetik el. Még ott is van az, hogy temették, mibe az embereket. Hogy volt, ahol gyócsba, ronyba csavarták, volt, ahogy nem, és volt, ahol ugye koporsóba, de az is volt fém koporsó, meg fakoporsó. Szóval ezek is egy része megmaradt, egy része ugye eltűnt. Ami a legfontosabb volt akkor is, és most is, az a kapcsolatteremtés, az tőlünk eltávozott személyek és az élők közt. Úgyhogy szerintem ez volt annak idején is a legfontosabb, és most is ez.
Temetkezések tehát, de mit árul el egy temető a helyi közösségről, a történelemről, a hitről, vagy épp a társadalmi rétegekről?
Tehát egyszerű a válasz, egy temető a tükre a közösségnek. Tehát amilyen a közösség, olyan a temetője. Úgyhogy amennyire ápoltak a temetőik, amennyire gondozottak, amilyen kövek vannak ott, amilyen sírok, az mindent elmond a helyi társadalmi rétegekről, hogy mennyire volt gazdag, mennyire volt szegény, a hitről, milyen felekezethez tartozott, és az, hogy mennyire volt az a közösség összefogó, vagy mennyire nem, vagy mennyire élnek abból a közösségből, vagy mennyire nem az emberek.
Hogyan hatottak mert ilyenek is voltak, a történelem viharai, a háborúk, a járványok és a politikai rendszerek az emlékezés módjára?
Teljes mértékben ezt azért befolyásolták, hisz ugye háborús időszakban nem nagyon lehetett megemlékezni, nem nagyon lehetett kimenni a temetőbe se. Sokszor a temetők is háború színhelyei voltak, és ugye a középkorban, amikor ott volt a pest is, és egyéb mindenféle betegség és járvány, úgyhogy a temetőkben nem szívesen mentek az emberek, sokszor ugye tömegsírok keletkeztek a temetőkbe, amit csak egy egyszerű kereszt jelölt, hogy ott több ezer ember el van temetve különböző járvány miatt, vagy ugye ott is, szóval, hogy közelebb kerüljek a mostani korszakokhoz, például ugye a kommunizmus alatt azért nem szívesen látták, hogyha te kimentél a temetőbe, és mondjuk megemlékeztél egy 1848-as magyar hősről, vagy egy első világháborús, vagy egy második világháborús katonáról, és nem, mit tudom én, egy kommunista vezetőről.
És a sírok rendbetétele, van, aki megteszi, van, aki nem, van, aki elmegy a temetőkbe, van, aki ilyenkor sem megy el. Nos, de visszatérve a gondolathoz, hogy a sírok rendbetételénél a virág, a gyertya, hát ezek mögött milyen szimbolika és kulturális jelentés húzódik meg?
Hát ugye a leggyakoribb virág a krizantém, ez a megemlékezés, a veszteség és az emlékezésnek a szimbóluma, ugye a fehér szín az ártatlanság, a piros az a szenvedélyt, az arany az a boldogságot szimbolizálja, és ugye a gyertyának a lángja, az az örök életet szimbolizálja, és ugye ezt a halottak tiszteletére gyújtsuk, és a lelküknek az üdvösségére, és ugye szimbolikusan a halál sötétségét, ugye a láng az, ami a legyőzi.
Mi az oka mégül is annak, hogy az erdélyi temetőkben vallási hovatartozástól függetlenül sok oly elhagyatott és igen, elhanyagolt sír van?
Hát itt pár ok van. Az első legszomorúbb dolog az, hogy a kihalás. Ugye kihalt az a család, vagy kihalt az a község, falu, nincs ki gondozza a sírokat. A másik ugye az elköltözés, és a harmadik ez a tudatlanság, vagy érdektelenség. Tehát igazából ez az, ami ezt befolyásolja, és akkor ugye el kell gondolni, hogy mondjuk az itteni fiatalok elköltöznek Angliába, az angliak helyébe, akik ugye miért költöznek valahova, mert kell a munkaerő, meg kevesebb a lakosság. Na most ott az ottani sírokat, ugye a kihalt családok sírját kb. Nem fogja gondozni senki, az itteni fiatalok, akik meg oda mentek, az itteni sírjaikat, miután ugye a szülők, nagyszülők kialnak, hát kevésbé fogja valaki gondozni, meg ők lehet, hogy nem fognak hazajönni, vagy nem is akarnak már hazajönni, és akkor ezért van ennyi elhagyatott sír és temető. Ezért kéne, tehát régebben egy normális faluba, községbe azért összefogtak a helyiek, és akkor ezeket az elhanyagoltabb sírokat, ahol nem ott hozzátartozott, de azért ismerték a családot, próbálták gondozni, ápolni, és ez ugye város szinten is jó lenne, ha működne.
Tudjuk azt, megfigyelhető bárhol, hogy a fiatalság hogy és hányszor jár templomba évente, vagy akár öt évente, vagy akár évtizedenként. Beszéljünk arról, hogy hogyan viszonyul a fiatalság a temetőkhöz ma.
Hát sokan így a halottak napja, vagy a november 1-i körüli dátum a mostani fiatalságnak a Halloween-ról szól. Lemerem fogadni, hogy sokan azt se tudják, hogy mi az. Amúgy azt jelenti a Halloween szó, hogy a szent ember estéje, valahogy így lenne lefordítva. Ez egy nyugati germán angol nyelvből lett, és a mai angol őséből származik. Most ez egy ősi kelta hagyományokból kialakult autentikus ír ünnep, az október 31, melyet elsősorban az angol száz országokban tartottak. A kelták hite szerint október 31-én a holtak szellemei visszatérnek, és mivel beköltözhetnek ugye az élőkbe, az élők félelmükben különféle álcázó maskarákat öltöttek, és ezzel akarták becsapni, összekavarni a holtak szellemét. Mondjuk, ne értsenek félre a hallgatók, ez nem egy rossz dolog, hogy ezt a fiatalok tartsák. Tehát ez egy jó dolog, már eleve azért jó, mert ugye közösségekbe kerülnek, ismerkednek, tök lámpást faragnak, tehát ez egy szép dolog, hogy ezt átvették mondjuk a Halloween ünnepét. Azzal van a baj, hogy a saját szokásaink azok, amik háttérbe kerülnek. Tehát, hogyha mondjuk a Halloween az egy menő dolog, és átvesszük, és ünnepeljük, és csináljuk, ezzel nem lenne gond, hogyha mondjuk a farsangot is ugyanúgy tovább éltetnénk, és csinálnánk, vagy ugyanúgy kimennénk november 1-én a temetőkbe, és a rokonaink sírjait. Nem is gondolok arra, hogy idegenek, hanem csak a felmenőink sírjait egy kicsit rendbe raknánk, és gyújtanánk gyertyát. Amúgy ez a töklámpás történet, ez nekünk is megvolt, tehát ezelőtt 20 éve mi is készítettünk több lámpást, csak hogy az nem Halloween töklámpás volt, hanem ilyen miféle töklámpásunk. És van egy ilyen uniformizálás, úgymond ez a nyugati hadsereg, hogy a fiatalok lemásolják ezeket a nyugati szokásokat, ugye Valentin nap, Halloween, mindenki ugyanolyan cipőbe, ruhába, táskával jár, hogyha nem vagy menő, és ez azt idézi valamilyen szinten elő, hogy a saját szokásaink, hagyományaink, ruháink, népviseletünk valahogy háttérbe szorulnak.
Miért fontos a történelmi emlékhelyeinket, értékeinket, emlékműveinket felkutatni, felújítani, restaurálni, majd ezeket bemutatni a közösségeknek, és figyeljünk az időre is, mindjárt lejár a műsoridőnk.
Felidézni, felújítani, újra születtetni valamit, ami feledésbe merült. Tehát ez egy olyan dolog, mint hogyha szájról szájra tovább terjedne, tovább élne valami. Csak most ugye ebbe besegít a modern technika. A lényeg, hogy valaminek visszaadni a régi csillogását, újra felidézni, beszélni róla, bemutatni, és akkor ez úgymond tovább tud élni a köztudatban, és nem felejtődik el.
Mit tanítanak nekünk a temetők akkor, vagy mit tanítanak a sírfeliratok, a régi emlékhelyek, és ezek mit mondanak el rólunk, tehát rólunk, de a jövőnek?
Tehát manapság, tehát az, hogy valaki már a saját sírját rendbe rakja, és ott van, egy jó dolog. Mert ugye sok helyen még a temető gondozás se teszi meg a dolgát. Hát még a fű sincs levágva a temetőkbe. Tehát itt kezdődnek a problémák. és az, hogyha már valami áll, és mi ott vagyunk, azt jelenti, hogy mi élünk, látjuk, ez már egy jó dolog, van remény. Akkor van baj, mikor azt látjuk, hogy egyre több sír van elhanyaglódva, mert ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy kevesen maradtunk, vagy végleg kialtunk. Tehát a mi temetőink, az a nemzetünknek, a megmaradásunknak a tükrei kell, hogy legyenek, és ezért lenne jó, hogyha most idézélesen mondom, hogy ilyen programok indultak, hogy örökbe fogadunk-e sírt, hogy mindenki ne csak a sajátját, hanem még egy másik sírt is, vagy valamit a közér is tenne, vagy tudna tenni.
Történész úr, mikor jött létre az erdélyi emlékmű gondozó és történelmi értékmentő csoport? Röviden, mi a célja, milyen eredményeket tudtak eddig felmutatni? Ugyanakkor melyek a jövőbéli tervek?
Tehát a tavaly hoztuk létre az erdélyi emlékmű gondozó és történelmi értékmentő csoportot, röviden az EKT-t, történelmi iránt érdeklődő lelkes emberekből. Nagyon fontos, hogy ez politikamentes szervezet, és ezt nem pénzért csináljuk, ez szívből jön, és így van meg ennek a szépsége. Fontos volt a csoportnak a háborús veteránok és a családjaiknak a felkutatása, az emlékeinek a megmentése. Ugye a gyűjtés, restaurálás, megőrzés, ezeknek a korszerű tárolása, legyenek ezek képeslapok, dokumentumok, katonai emléktárgyak, jelvények vagy kitüntetések, és ugyanúgy fontos szerepet tölt be az emlékművek és hadisíroknak a felújítása, és ezeknek az olyan szintű felújítása és beavatkozása, ami tovább élteti ezeket az emlékműveket, hadisírokat, és nem károsítsa, vagyis hogy ezt az egészet szakszerűen csináljuk. A most hogy fogadják ezt az emberek? Van, aki ennek örvend, jól fogadja. A politikum lehet semleges is, hogyha ebből ő nem tud propagandát csinálni, vagy nem tudja az ő oldalára ezt fordítani, de minden esetre az egyszerű emberek elismeréssel tekintenek erre, és mi pedig szívből csináljuk az őseink iránti tiszteletből. Na most az EMKE volt az a szervezet, aki beállt mögénk, Ábrahám Zoltán és Kovács Jánosnak köszönhetem az, hogy támogassák a mi munkánkat, és a csapatból Bába István, Kibédi Hunor és Valent Gábor művelődés történész az, aki mindig velünk tart és segít az emlékműveknek a felújításába. Két nagy projektünk volt, Bulcson, Arad megyébe Gaal László ezredesnek a sírjának a teljes felújítása, amit a tavaly tettünk meg, és az idén pedig Szilágyperecsenbe Kovásznai Kovács Ferenc főadjának a sírját teljesen fel tudtuk újítani.
Sok sikert, gratulálunk. Hát, kedves hallgatók, befejező gondolatként még elmondjuk, hogy ahogy a gyertyák fénye fellobban, nem csak a múltat idézzük, hanem önmagunkat is jobban megértjük. Az emlékezés nem csupán visszatekintés, hanem kapcsolat a múlt és a jelen között, hiszen a csendben a történelem tovább beszél.
Hát ugye a temetőink minket tükröznek, nem szabad elfelejtsük, nem szabad elfelejtsük azt, hogy az őseink mennyit harcoltak és szenvedtek értünk, mennyi mindent átéltek azért, hogy mi itt lehessünk, és hálával és megemlékezéssel kell adózzunk előttük.
Történész úr, köszönjük, hogy a vendégünk volt, köszönjük a válaszait, köszönjük az SMS-eket, és ezt a tartalmas beszélgetést a válaszokkal még vissza fogunk térni egy különálló műsorban. Várjuk Önt a stúdiónkba a közeljövőben is.
Lenne egy olyan felhívásom, hogy aki tud olyan elhanyagolt emlékművekről, történelmi emlékhelyekről, hadisírokról, vagy rendelkezik olyan történelmi dokumentumokkal, képeslapokkal, régi fényképekkel, katonai emléktárgyakkal, vagy esetleg jelvényekkel, kitüntetésekkel, ezeket jelezze nekem az EKT Facebook oldalon, vagyis az Erdély Emlékmű Gondozó és Történelmi Értékmentő Csoport oldalán, vagy a 0744 91 88 40-es telefonszámon.
Így legyen. Kedves hallgatók, ennyi fért a kőbezárt múltunk rendhagyó műsorába. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Benkő József történész nevében is. Elköszönök, a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, miközben vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.